Szeretettel üdvözlöm a kedves megjelenteket. Ennek az őszi sorozatnak az utolsó alkalma lesz most. Mielőtt néhány dolgot elmondanék, hirdetni valót, szeretnék megmutatni valamit. Nem az enyém, és nem szabad ellopni sem. Ugye egy kedves testvérünk hozta, ő kapta NASA ajándékba. Afrikai törzs készítettek, kérdeztem, hogy melyik országban, egy Z betűs ország. Afrikában több ilyen is van, Zimbabwe, Zaire, nem tudom, de van még, vagy négy. A házasulandók szokták kapni. Jól nézzétek meg, jelképezi a házasságot. Egymás nélkül meg se tudnak mozdulni. Össze vannak láncolva. Ez nagyon fontos, tehát mielőtt valaki dönt, hogy házasságot köt-e vagy nem, ezt gondolja meg, nincs visszaút. Mert az, hogy legfeljebb elválunk, ez a hív ember számára nem lehetőség. Nagyon fontos, komoly döntést kell hozni. Még mit üzen? Egyébként azt is hadd jegyezzem meg, egyetlen fából van kifaragva, ez se semmi ám, nagy dolog. Egy irányba néznek. Nem lehet úgy megtekerni, ez már természetellenes. Úgyhogy ők egy irányba néznek, de nem csak egy irányba, tudnak egymás felé is nézni, és a lánc ellenére nagyon közel is tudnak kerülni egymáshoz. Szerintem gyönyörű, és köszönjük, hogy megnézhettük. Visszaadom a jogos tulajdonosoknak. Vigyázz! Ja, mazzag! Légy szíves! Köszönöm! Hát én megkötözött ember vagyok, ilyenkor kiderül, hogy nem mozoghatok akárhová. Még van néhány közölnivalom. A könyvasztal most különösen gazdagra sikerült. Ugye Jó Sándor igehirdetéseinek legújabb kötete megjelent. Itt van a kezemben, kapható kint, az egyik könyvasztalnál. Ez a címlapon a Kecskeméti Református templom képe látható. Ez arról híres, hogy Jó Sándor ott született, nem a templomban, de Kecskeméten. Tehát ott nőtt fel. Egyébként a Pasaréti Református Gyülekezet első lelkésze volt, a második Cseri Kálmán szintén Kecskemétről jött. Na most ez a sorozat megtört, mert a jelenlegi lelkipásztor nem kecskeméti, ennek ellenére jó igehirdető és kedves hívember. Egyetlen hibája, hogy nem kecskeméti. De én azt hiszem, hogy ezt azért el lehet viselni. Na most még fokozzuk a dolgot, mert van itt egy DVD lemez. A DVD lemez mellé jár egy papír. Azoknak a prédikációknak a jegyzéke, amelyek rajta vannak a DVD-n, 174 igehirdetés. Szerintem óriási kincs, nagyon jó igehirdető volt Jó Sándor. Bocsánat, egy anekdótát hadd mondjak elő, egyébként Ravasz Lászlónak volt a tanítványa az igehirdetés szempontjából, de valaki azt mondta, egy másik szintén nagyon jó református igehirdető lelkipásztor, hogy Ravasz Lászlóról le kell fújni a port, Jó Sándorról nem kell. Noha már körülbelül 40 éve nincs közöttünk. javaslom azt annak, aki meg akarja vásárolni, hogy olvassa azt is el, ami ide van írva, kiderül az, hogy egyik-másik hangfelvétel magnós alagra vették föl annak idején, már nem tökéletes, tehát nem a lemez hibája, hanem hát egy olyan anyagról sikerült másolni, különben óriási munka volt ennek az elkészítése. Bújdosó Csaba készítette, úgy tudom, aki a mi előadásaink hangfelvételét is készíti. Még nem ért véget a sorozat. A könyvasztalon kapható a Napraforgók gyermek együttes CD-lemeze. Nagyon aranyos borító, ennél aranyosabbak csak a gyerekek, de remélem emlékeztek rájuk, hiszen itt köztünk is énekeltek, muzsikáltak néhányszor. Remélem, hogy fognak is talán a tavaszi sorozatból. Karácsonyi Violetta hozta ezt a két CD-lemezt, ő maga is verset mond ezeken a lemezeken. Egyiket még a férje, aki sajnos nincs már közöttünk, kiváló rendező volt ő. Az a címe, hogy Bibliai házassággondozás, valójában egy házassággondozó hét előadásait tartalmazza. Néhány évvel ezelőtti felvételek, ő is részt vett akkor ezen feleségével együtt. Ezen a héten, ennek az a cím, hogy Bibliai házassággondozás, de hát ilyen előadások vannak rajta, hogy a házasság célja, alapja, építése, a kommunikáció, a házassági konfliktusok megoldása, ezt csak azoknak ajánlom, akiknél szokott konfliktus lenni. Engem érdekelne. Feleségem ugyan most nincs itt, de vállalná, hogy vannak néha konfliktusaink. Isten képűség, ez mit jelent a házasság esetében? Értékrendek, aztán kérdések és válaszok is vannak rajta. Cigánylányok a pokolból, az a cím ennek. Na most a pokolt, azt úgy tetszik érteni, hogy az valóságos. Éppen Jó Sándort kérdeztem meg, még gyerek voltam akkor, hogy Sándor bácsi, valóban lesz pokol? Sándor bácsi válasz az volt, pokol nem lesz, az van. Nézz körül. És teljesen igaza volt. Na most félreértés ne essék, az örökké valóságban kiteljesedik a mennyország is és a pokol is. Tehát nem úgy áll a dolog, ahogy az öngyilkosok remélik, hogy megölik magukat, és utána kész. Az emberi lélek nem pusztul el, de kérdés, hogy hol tölti az örökké valóságot. Azt nagyon érdemes figyelembe vennünk, hogy mindenki a maga istenével. Hát vagy a sátánnal, vagy Jézus Krisztussal. Na hát, több hirdetni valóm úgy hirtelen nincs. Mielőtt átadnám a szót a Nem adom fel együttesnek, így hívnak titeket, szeretnék felolvasni egy kérdést, röviden igyekszem válaszolni rá, mert nem tudok hosszan. Házasság előtt mi a döntő? Az érzelmek vagy a hit? Én azt gondolom, ezek nincsenek ellentétben. Mi van akkor, ha valaki az érzelmekre alapozza a döntését? Bölcs dolog az? Hát én azt gondolom, hogy sok tényezős dolog a döntés a házasság előtt. Az érzelmekre alapozni nem érdemes, azok múlók. Nem tudom, hogy rajtam kívül van-e olyan jelen, aki a Duna TV-n netán a Tolstoj Háború és béke című orosz filmváltozatát nézte tegnap este. Hát nem sokan. Még jobb, ha valaki olvasta. Hát két olyan ember is, két olyan szereplője is van ennek, az egyik Natasa, a tehetséges, naív kislány, aki halálosan szerelmes, és utána valaki másba. És az a komoly katonatiszt fiatalember szintén kijelentette, hogy ez más, mint eddig volt, ez a szerelem, aztán elszáll. Szép a szerelem, de arra építeni nem bölcs dolog. És jó, ha van, kiirtani nem kell. Elmúlik az magától. Na most, de itt van az, vagy a hit. Hát a házassághoz a hit sem elég. Hogyha az illető férfi, a házassághoz mindenek előtt egy megfelelő nőre van szükség. Nem elég a hit. Azután meg kell ismerni. Meg kell ismerni a tulajdonságait, és főleg az értékrendjét. Tudunk-e együtt élni, együtt eltölteni évtizedeket? Ha a hit azt jelenti, hogy bízom Istenben, bizalom Isten iránt, akkor kérhetem őt, hogy adja meg a házastársamat, vagy segítsen megtalálni azt a valakit, akivel neki tetsző módon le tudok élni majd néhány évtizedet. De azt már tisztáztuk itt egyik este, hogy nem a házasság a mennyország. Azt is hadd tegyem hozzá, hogy nem a pokol, hanem a földi életünk része. Ugye szoktuk hasonlítani a pusztai vándorláshoz, 40 évig tartott az is, a miénk már 49 éve. Vannak benne oázisok, küzdelmek, sok minden van benne, olyan, mint az emberi élet. És nem mindegy, hogy kivel töltöd. Még fontosabb az, hogy kivel töltöd az örökké valóságot. Tehát ez a legfontosabb kérdés. Hát egyelőre ennyit bevezetőül. A Nem adom fel együttes ismert énekeket, evangéliumi énekeket fog énekelni, úgyhogy azt hiszem, hogy nem is szükséges ezeket külön bekonferálni. Én azt gondolom, azt rögtön látjuk azt, hogy sérült testvéreink végzik ezt, de csak testileg azok, Isten gyermekei, testvéreink, és egy jó hír, de ezt tudjátok, a mennyországban a feltámadás után semmi problémátok nem lesz. De azért most sem adjátok fel. Hát akkor, na most egyének a végén lesz még kettő. Csendes hőmű, Köszönjük szépen, nagyon szép volt. Hadd fűzek hozzá egy-két mondatot. Meg vagyok győződve arról, hogy az Úristen valóban őrzi azokat, akik az ő országát zengik, még akkor is, ha az ő hírvivőjét esetleg megölték. Nem esett messzire, csak Isten kezébe eshetett. Gondolok a mártírokra. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy nagyon szép az, hogy Babits Mihály, az ő költeménye hangzott el. Tiszta szívből írta azt, hogy az Úristen békéjét nem bántja mi harcunk. Én azt gondolom, hogy Istennek nagyon fáj az, hogy mi gyűlölködünk, és ellenségeskedünk, és harcolunk egymással. Ugyanakkor az ő békéjét nem tudjuk megzavarni. Ő véghez viszi a tervét. Pontosan azért történt az, hogy akkora nagy áldozatot hozott, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Költői túlzás ez Babits részéről, érdemes mellé tenni más verseit, például a Jónás könyvét. A Jónás könyvéből olyan Istent ismerhetünk meg, aki sokkal közelebb áll a Biblia Istenéhez, mint a Zsoltár gyermekhangra című versben, amit most hallottunk. Minden esetre ettől függetlenül örülök, hogy ez most elhangzott és meghallgathattuk. Nagyon szép volt mindnyájunk örömére. Még két éneket fogunk hallani a Nem adom fel együttestől majd az előadás végén. Most pedig Karácsonyi Violettát kérem meg, hogy mondjon el nekünk néhány verset. Ez már a közvetlen felvezetés a előadáshoz.
Az összeállításban szerepel Tóth Árpád Lélektől Lélekig című verse, Reményik Sándor Kegyelem című verse, és Csiha Kálmán püspök úr Börtönben írt verse. aki akkor sem adta fel, a címe annak a versnek Segíts. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött e fény, jött a jeges, fekete és kopárterek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristály műszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millión árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel, s messzeségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messze te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság! És jaj, szerelem! Ó, jaj, az út! Lélektől lélekig. Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik. Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd, akarsz egetostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mint hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen. Nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, hasztalan ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Szeretlek, Jézus, mindennél jobban. Mindennél jobban szeretlek én. Szívem szabadra remegve dobban. Nélküled minden üres, szegény. Segíts magamnál szeretni jobban, Jézusom, téged és szerelmedet. Földi életem, hogyha kilobban, járjak a mennyben mindig veled. Zengem a mennyel, angyali karral, ahol a lélek bűntől szabad. Zengjem zenével, dicsérjem dallal, Jézusom, te szent, drága szavad. Földi életem, hogyha kilobban, járjak a mennyben mindig veled. Segíts mindennél szeretni jobban. Jézusom, te szent, drága neved.
Köszönjük, Violetta! Köszönjük szépen! Végül is ennek a sorozatnak a központi fogalma a boldogság. Remélem, hogy most már mindenki tudja, hogy az mit jelent. És talán meg is tapasztalták sokan. Ugye nem komfortérzést jelent. Valóban Csia Kálmán börtönben írt ezt a verset. Nem kényelmes kanadai börtönben, hanem romániai börtönben. Abszolút komforthiányban, megalázva, időnként összeverve. Azt gondolom, annak ellenére ő boldog volt ott is. Miért? Nem volt egyedül. Akkor sem, amikor éppen egyedül volt emberileg. Ott volt Jézus, akit ő legjobban szeretett. Isten kegyelme volt az az ő számára, hogy nem volt egyedül, hogy Jézus ott volt. Na de mi arról a boldogságról álmodozunk, amit egymástól kaphatunk meg, mi fiúk, a lánytól, vagy az asszonytól, az asszony a férjétől. Hogy állunk ezzel? Hallottuk Tóth Árpád versét. Ebből egy mondatot ragadtam ki, itt lehet olvasni. A Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Néha úgy érezzük, hogy fizikailag talán közel vagyunk egymáshoz, de elválaszt bennünket millió mérföld, vagy fényévek választanak el, mert nem értjük egymást. A másik ember is messze van, hát még Isten. Ő milyen messze lehet? Itt egy sziklán ül egy férfi, ezen a képen, a tengerparton, nem látja a túlsó partot. Isten messzebb van tőlünk, mint a tenger túlsó partja, messzebb van, mint a legtávolabbi csillag. Hogy lehetne eljutni hozzá? Fontos volna a másik ember miatt is, mert ennek ellenére a másik emberhez vezető legrövidebb út Istenen át vezet. Hát ez nem ellentmondás. Ez furcsa. Messze van Isten, nem tudom őt elérni, hiába erőlködöm, hiába teszek meg akármit, még mindig messze van. Én szeretnék eljutni a másik emberhez, és most itt azt halljuk, hogy Istenen keresztül tudok eljutni igazán a másikhoz, de hát hogy a csodában, amikor Isten is olyan messze van, pedig logikus, ahhoz, hogy mi közel kerüljünk egymáshoz, ahhoz arra van szükség, hogy tiszta szívből és igazán szeretni tudjuk egymást, mégpedig azzal a szeretettel, amelyel Isten ajándékoz meg minket. Ő ígéri, többször idéztem Róma 5:5, az Isten szeretete kiöntetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Hát erre a szeretetre van szükségünk, nem arra a szeretetre van szükségünk, ami csupán az élvezeteinket célozza, az önszeretet, hanem amikor a másik a fontos számomra, amikor megértem azt és meg is tapasztalom, hogy valóban nagyobb boldogság adni, mint kapni, nos hát erre a szeretetre lenne szükségem, ez a szeretet Istennél van. Az is elhangzott már, hogy a szeretet himnusza, az 1 Korintus 13, az Isten szeretetéről szól. Egyedül az ő szeretetére érvényes az, hogy soha el nem múlik. Vagy hogy mindent remél. Hadd tegyem hozzá, Istenre jellemző igazán, hogy nem adja fel. Mi rég feladtuk volna. Eltűrte a pusztában vándorló izraelitákat is, annak ellenére, hogy aranyborjút készítettek maguknak. Mi eltűrtük volna? Nem jellemző az emberre. Ő is haragudott, felindult. Mózes is összetörte a kőtáblákat. De Isten kezdte újra, nem adta fel. Elküldte egyszülött fiát. Van egy csodálatos példázat, Jézus példázata, szőlőmunkások. Küldi a szolgáit a termésért, kidobják őket, megverik őket, van, akit megölnek. Végül egyetlen fiát küldi, őt majd meg fogják becsülni, azt is megölik. Ezt tették Jézussal is. Isten feladta? Nem. Mert az ő szeretete valóban soha el nem múlik. Hát erre a szeretetre lenne szükségünk, de hát hogy tudunk mi eljutni Istenhez? Hogyan lehet Istenhez eltalálni, hogy aztán vele együtt mehessek a páromhoz? Önzés helyett szeretettel. Mert az én lelkületemre inkább az önzés jellemző. Hát ez a nagy kérdés, hogyan találhatok el Istenhez? Keresgéltem az interneten megfelelő filozófust. Hát ez állítólag Pláton, bár nem hiszem, hogy modellt állt bármelyik festőnek. Nagy filozófus volt, nagy gondolkodó. Istent milyen úton, vagy milyen eszközzel lehet legalább megközelíteni? Egy biztos, emberi eszközökkel nem. A filozófia is emberi eszköz. Hiába minden filozófia, hiába minden tudomány, minden tudományos eredmény, hiába minden technikai vívmány, most már igazán többet tudunk, mérhetetlenül többet, mint az ókori ember, akik csak a kereket találták fel, meg a hajózást találták fel, meg a szántást, óriási dolgok voltak ezek. Mi már tudunk űrhajózni is, mi már létrehoztuk az internetet, mi már tudunk egymással kapcsolatba lépni, akár a föld túlsó végén is, ha valaki nagyon fontos, tudok neki üzenni, föl tudom hívni, vannak csodálatos technikai eszközeink, jó, drága egy kicsit, de azért repülni is tudunk már, mindent tudunk, de Isten nem tudjuk megközelíteni. Gőgünkben esetleg úgy gondolkozunk, mint Sun Wukong, emlékszünk talán a Szabó Lőnic verse, a tökéletes állat, kitől a mindenség is reszketett, de Buddha tenyeréből nem tudott kiszökni. Ott maradt, pedig pörgött, mámoros volt saját nagyságától, aztán végül kiderült, hogy egy nyomorult majom. És az ember sem ér többet. Semmilyen eszközzel nem tud eljutni Istenhez. Az emberiség sokat haladt a világ megismerésében, sokat haladt önmaga megismerésében. Néhány évezred alatt hatalmas utat tettünk meg mi emberek, ugyanakkor valljuk be, semmivel se lettünk boldogabbak. Fejlődött a kommunikációs technika, de nem tudunk kommunikálni azzal az emberrel néha, aki ott alszik mellettünk. Nem tudom, ismerős ez? Nem értjük azt az embert. Telefonon föl tudom hívni. De hogy miért szomorú, azt nem mindig tudom megfejteni. Gyors közlekedési eszközeink vannak, de az sem egy. Néha azt gondolom, amikor nem működik a telefon, nekem mobil interneten van, a térerő elmegy, azt gondolom, hogy jobb volna a lovasfutár. Hát persze, az se biztos, hogy jobb lenne. Végül is tehetetlenek vagyunk a legfontosabb ügyek tekintetében. Be kell vallanom, nem megy az nekem. Valami nagyon hiányzik. Mi hiányzik? Inkább tegyük fel így a kérdést, ki hiányzik? Augustinus, Szent Ágoston, ókor egyik legnagyobb filozófusa. Nem a filozófiától várta a megoldást. Személyes kapcsolatba tudott lépni Istennel. Az ő vallomása az, amit itt olvashatunk. Magadnak teremtettél, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Csak Istennél nyugaszik meg szívem, ezt még korábban mondta más valaki, az ókor egyik legnagyobb költője, Dávid király. Isten alakú vákum van bennünk, ezt fejezte ki Pascal egyik gondolata. Ettől a hiánytól szenvedünk mi emberek, noha az emberiség túlnyomó része ezt nem tudja. És nem is akarja tudni, hanem fut inkább pótszerek felé. Hát ha nem lehet filozófiával és tudománnyal elérni Istent, talán erkölcsös élettel közelebb tudunk kerülni hozzá. Megfogadjuk, nem soká, úgyis január 1-e lesz, egy hónap, kicsivel több. Tehetünk újabb fogadalmat. majd 31-én, hogy holnaptól kezdve, és akkor ki gondolja el, hogy mit fog megfogadni. És menni is fog a dolog egy hónapig. Néha tovább. Nem fogok vétkezni. Lehet ezt? Éppen Augustinus mondta azt, hogy ugyan a hívő ember tud nem vétkezni, de amíg ebben a testben élünk, azért elbukunk. Miért van itt ez a pelenkás gyerek? Ez egy pelenkás gyerek, kisfiú. Eszembe jut egy jelenet, lehet, hogy ezt is idéztem már, Luther esti beszélgetéseiben olvastam. Egyik este ültek a vacsoránál, Katalin asszony készítette a finom vacsorát, jöttek hozzá vendégek messze földről is, nagyon fontos teológiai eszmecserék folytak köztük, de megjelent a színen pelenkás kisfia. Érezni lehetett, hogy valami van a levegőben. Erre fogta a gyereket, megmutatta a vendégeknek. Látjátok, hogy ez a gyerek mivel hálálja meg Istennek a kvártét és a kosztot? Ekkor letette, hát ennyit érnek Isten számára a mi jó cselekedeteink. Hát ez egy olyan zaftos luteri megnyilatkozás volt. Ja, elfelejtettem ezt itt benyomni. Igen, mennyit érnek Isten szemében a mi jó cselekedeteink? Minden esetre Isten országában nem érvényes valuta. Nem tudom kifejezni az Istent. De van itt más valaki. Ráismerünk, remélem. Egy szent életű nő. Tudjuk a nevét is. Legalábbis így emlegetik, nem ez volt az eredeti neve, úgy emlegetik, hogy Teréz anya. Volt neki sok-sok jó cselekedete? Rengeteg. De véssük a szívünkbe, hogy a szent életű ember nem azért él szent életet, hogy a mennybe jusson, hanem azért, mert a mennyben van. Azaz Istennel közösségben él. Teréz anya Istennel közösségben élt. Ez az újjászületés titka. Aki ismeri Istent, akiben ő lakik, az Pál apostollal együtt vallhatja azt, hogy élek, de többé nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Írja Pál apostol máshol, hogy hit által van üdvösségünk, nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék, de rögtön utána a jó cselekedetekről ír, amiket előre elkészített Isten, hogy azok szerint járjunk. Biztos az, hogy aki az életébe befogadta Krisztust, aki mégis valahogy az Istennel kapcsolatba került, közel hozzá, annak jó cselekedetei vannak, annak az élete jó cselekedeteket terem, de nem azért tesz jót, hogy őt az Isten elfogadja. Az Isten kegyelemből fogad el engem, és ha ezt megértem, hogy mekkora ez a kegyelem, akkor nem tudom folytatni azt az életet, amit nélküle éltem. Ez a titka. Nem esik jól a bűn, mert tudom, hogy azzal bántom azt, aki engem annyira szeret. Ezért mondtam az elején, hogy Isten nagyon bántja az, hogyha mi viharzunk és gyűlölködünk, és gyilkoljuk egymást. Hát így gondoljunk Teréz anyára, vagy bárkire, vagy akár Csiha Kálmánra, vagy említhetnénk még sokakat, akik börtönt szenvedtek, bilincseket és börtönt is, ahogy a zsidókhoz írt levélből adja a címet a vallomás gyűjteménynek Viski Ferenc, akit 22 év börtönre ítéltek a hitéért. Nem juthatsz közelebb Istenhez, még vallásos buzgalommal sem. Hát akkor minek imádkozom annyit? Minek olvasom folyton a Bibliát? Miért veselkedtem neki, hogy fejből megtanuljam Mózes harmadik könyvét? Ezt még nem tettem egyébként. Ha azért, mert azt hiszed, hogy akkor közelebb jutsz Istenhez, tévedsz, akkor olyan leszel, mint az a példázatbeli szolga, aki nem tudott elszámolni, de azt mondta, 10 000 talentummal tartozott, hogy várj türelemmel, és mindent megfizetek neked. A király tudta, hogy nem tudja megfizetni. Vegyük tudomásul, hogy az Istent nem tudjuk kifizetni. Nem csak az elvetemült gazemberek, azon jó emberek sem, mint amilyenek ti vagytok. A csupa jó ember van itt. Magamról nem is beszél. De én sem tudom kifizetni az Istent. Isten nem fog jobban szeretni, ha többet olvasod a Bibliát, ha többet imádkozol, ha több szolgálatot vállalsz, ha részt veszel egy zarándoklaton, hogy nem fog jobban szeretni? Mert nem lehet annál jobban szeretni, mint ahogy szeret, ezektől független. Nem akkor kezdett szeretni, amikor észrevette, hogy kezdett megjavulni, nem? Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk, írja Pál apostol. Meg se születtél, már meghalt érted Krisztus. A megváltás műve már végbe ment akkor. Érted? Személyesen érted is. Úgyhogy nem tudtad megszolgálni, nem tudtál rászolgálni. De nem szeretném, hogy félreértés legyen. Mindenkit bíztatnék tiszta szívből, hogy olvasd a Bibliát. Minél több időt tölts a Szentírás tanulmányozásával, hogy imádkozzál többet, mint eddig, és mélyebben, és teljes szívedből, és vállalj szolgálatot. Persze vigyázz, ne terheld túl magad, és ha szükségét érzed, menj el zarándok útra. De ne azért, hogy közelebb kerülj azáltal Istenhez, hanem azért, mert szereted őt. Ne azért tedd mindezt, hogy megszerezd az Isten szeretetét. Az nem kell megszerezned, az megvan. Az a tied. Ha nem hiszed, benne van a Bibliában. Itt valóban kár az erőlködésért. Nyitott ajtó. Az Isten ajtaja nyitva van. Hanem azért, mert szereted őt, hálás vagy neki, több időt szeretnél vele tölteni. Érdekes, a szerelmesek mindig találnak időt, hogy együtt legyenek, még vizsgaidőszakban is. Valahogy úgy rendezi. Aztán összeházasodnak, attól kezdve nincs idejük egymásra. És ha szereted Istent, lesz időd rá. Istenem, vad időm, Irjak Voá, francia katolikus pap volt ő. Istenre van ideje. Az Atya egyedül Jézus érdeméért tekint ránk. Ő fizette ki a váltságdíjat. Abban a bizonyos példázatban az adósok börtönéről van szó, akit oda becsuktak, többnyire nem tudta kiváltani magát, de a rokonságban esetleg akadt olyan, aki megtette. Hát mi is ebben a helyzetben vagyunk. Vajon megérte Istennek, hogy engem kiváltott onnan, hogy megváltott? Nézzünk magunkba. Hál' Istennek, hála Istennek neki, valahogy neki mégis megérte. Mert ő képes belőlünk olyan valakit formálni, aki majd tökéletes lesz akkor, amikor színről színre találkozunk vele. Akkor nem lesz önzés bennünk. Az is elszáll, itt marad, romlandó földi testünkkel együtt. Mi a különbség a vallásosság és az élő hit között? Lehet a vallásos ember élő hitű? Van ilyen is. De önmagában az, hogy vallásos, nem sokat mond. Jézust vallásos emberek juttatták keresztre. Azt hitték, hogy ők Istennek szolgálnak. Kajafás nagyon vallásos ember volt. Csak nem az igaz ismeret szerint. Tehát önmagában a vallás nem vezet sehova. Itt van egy hatalmas hegy, szeretnék megbászni, nem tudom, kinek van ilyen ambíciója, bevallom, nekem nem annyira, de tisztelem azokat az embereket, akik megmásszák még a Mount Everestet is, már fél lába hiányzik, de azért vállalkozik. Következő útra nagyon tiszteletre méltó, úgy vagyok vele, hogy van hasznosabb tevékenység. Ha azért kapaszkodsz föl a hegyre, hogy közelebb kerülj Istenhez, odafent azt fogod tapasztalni, hogy Isten ugyanolyan messze van, mint amikor még lent voltál. Hát a hold közelebb került, ha fölmentem a hegyre. Relatívak ezek a távolságok, Isten megismerésében pedig végképp így van. Reménytelen vállalkozás, ez nem visz sehová. Az evangélium üzenete nem arról szól, hogy tégy meg mindent, hogy eljuss Istenhez, hanem arról szól, hogy Isten eljött hozzánk. Ez a karácsonyi üzenet lényeg. Abban a rövid mondatban, ami János evangéliumának az elején van, hogy az ige testé lett. Más szóval, Isten üzenete, Isten szava emberként megjelent köztünk. Ez azt jelenti, nem a Szíriuszról jött Jézus, sokkal messzibbről. A végtelen dimenziójú világból, ami háromdimenziós terünkre, amikor emberként megjelent köztünk. Mi nem tudunk oda eljutni, ő eljött hozzánk. Az evangélium ezt jelenti, ezt az öröm üzenetet, ne fárazd magad, hogy találkozzunk, én jövök hozzád. És már itt vagyok, veled. Megszólíthatsz, hallom, amit mondasz, ki se kell mondanod, a gondolatodat is értem. Igen, küldtem egy csillagot, ez volt a betlehemi csillag, azokat a bizonyos mágusokat elvezette oda. Közel van az Úr a megtört szívekhez. Olyan távol van, de a megtört szívűhöz, a kétségbeesett emberhez közel van. Csak szegény kétségbeesett ember, hidd el, vedd ezt észre. Olyan szívesen mondanám, szegény József Attila, vedd már észre. Én nem látom az utolsó verseiből, hogy valóban észre vette-e. Mert kétségbeesett vergődés maradt. Jézus Krisztus számunkra Istent képviseli. Isten jött el hozzánk. Isten előtt pedig minket képvisel. Isten nem küld kárhozatra, mert Jézus azt mondja, hogy én eltöröltem az ő bűneit. Neki már nem kell ítéletre menni. Kire vonatkozik ez? Arra, aki őt befogadta. Akik befogadják őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Ez is János evangéliumának az elején van. Ott olvashatjuk. Jézus Krisztus, kicsoda? Sokféleképpen meg lehet fogalmazni, minden esetre azt vegyük tudomásul, bármennyire nehezen fér bele a fejünkbe, hogy ő Isten, nem fele-fele arányban, teljesen, 100%-ig, és teljesen, 100%-osan ember is. A kettő egyszerre, és nem tehet semmit érte, de beismerheted a tehetetlenségedet, és elfogadhatod a kegyelmet. Vele boldog lehetsz kegyelemből, és boldog lehet a házasságod is kegyelemből. Én azt hiszem, tisztáztuk valamelyik este, valamelyik hétfő este, hogy van boldog házasság. Két boldog embernek boldog a házassága. Mert maga a házasság nem tesz boldoggá. Nincs ilyen boldog mondás, hogy boldogok a házasok. De a boldog emberek házassága boldog házasság. És mitől boldog az ember? Inkább így kérdezhetjük, kitől? Isten jelenlététől. Nekem olyan jó Isten közelsége, írja a Zsoltár író. Hát az egyik tény, az egyik felszólítás az, hogy szeresd a társadat Jézusért, mert Jézus őt is szereti. Amikor éppen elégedetlen vagy a társaddal, van ilyen? Több éve házasok. Volt már ilyen? Senki nem válaszol. Akkor gondolj arra, hogy Jézus őt is szereti. Eszembe jut néhány beszélgetés, amit folytattam emberekkel, néhány asszonnyal, úgy azt kellene mondani neki, hogy hát Jézus szereti azt a lehetetlen alakot, aki a te férjed. Hát te mondtad, hogy lehetetlen alak. De Isten őt szereti. Tényleg? Tényleg. Jézus érte is meghalt. Őt is testvérének fogadja. Az ő jellemét is alakítani akarja. Lehet, hogy általad, csak azért túl buzgón ne légy, mert lehet, hogy sok lesz neki. Hanem valahogy Isten mértéke szerint adagolva. Ne akar átfaragni. Kemény tuskó egy férfi. Vagy beletörik a bicska. Inkább bízd Istenre, és imádkozz érte. És őt is asztalához ülteti a mennyben. Épp úgy, mint téged. Ez a dolog egyik fele. A másik fele pedig az, hogy szeresd Jézust. Szeresd Jézust a társadban. Hiszen Jézusnak adsz enni, amikor a társad éhezik. Jézusnak adsz inni, amikor szomjazik, őt ruházod fel, amikor mezítelen, őt melegíted meg, amikor fázik, őt ápolod, amikor beteg. Remélem mindenki tudja, miről beszélek, arról a példázatról, amikor azt mondja a jobb keze felül állóknak a király, hogy gyertek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amit nektek készítettem, mert amikor éheztem, ennem adtatok. És amikor nem értik, akkor azt mondja, ha megtettétek akár csak egyed is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Hát lehet akkor, hogy épp a házastársadban jön Jézus hozzá. Igen. Vagy bárki másik emberben. Hát ez a két oldala ennek a dolognak. Ezért lehet az, hogy boldogabb vagy, amikor adsz, mint akkor, amikor kapsz. Ezzel a mondattal hagyjuk abba ezt a sorozatot. Ez a mondat abból az igéből származik, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Hát boldogabb az, aki ad, mint az, aki kap. Most már nem bíztatok senkit, hogy tegyen kérdést a dobozba, mert mához egy hétre nem lesz itt előadás. Ha valaki megszokásból mégis ide jön, hát azt hiszem semmi baj nincs, mert haza is lehet menni. De legalábbis én nem tartok itt előadást, hogy hogy lesz tavasszal, azt még nem tudom. Egy biztos, hogy február közepe előtt nem kezdjük. Tessék figyelni az egyházi sajtót, igyekezni fogok majd közzétenni. A legjobb forrás az a BHS honlapja, az a Bibliai Házassággondozó Szolgálat honlapja. Tehát 3W BHS.hu, böhösze.hu. Gyengébbek kedvéért mondom így, akik nincsenek jelen, abban biztos, hogy közzé tesszük. Én nekem nagyon kellemesek voltak ezek az esték, mindig örömmel készültem rá, némi izgalommal, hogy vajon hogy lesz, de eddig még mindig sikerült eljutnom az előadás végére. Úgyhogy ez már magában is sikerélmény. Most még ne álljunk fel, hanem azzal a két énekkel menjünk haza, amit a Nem adom fel együttes fog nekünk most előadni.
utolsó dalunknak a refrénjét pedig szerintem sokan ismerik majd, és aki esetleg tudja, bátran énekelhetje velünk majd. Énekelheti velünk sem.
Köszönjük szépen, valóban Jézushoz szólt ez az ének, remélem, hogy nagyon sokan szívből tudtuk, ha nem is énekelni, de legalább együtt gondolni ezt a refrént. Boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok. A boldogságnak abban az értelmében, ahogy ebben a őszi fél évben azt igyekeztünk megtanulni. És köszönjük a Nem adom fel együttesnek, mi sem adjuk fel, megpróbáljuk jövőre újra indítani a sorozatot. Isten velünk, viszontlátásra!